Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, körülök, hogy elfogadtam meghívást, jó napot kívánok. Tart a türk államok szervezetének informális csúcstalálkozója ezekben a pillanatokban is Budapesten. Mire való egy informális csúcstalálkozó?
Köszönök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Most még belemennénk a informális csúcstalálkozónak a boszorkány konyhájába. Én azt javaslom, hogy egy picit világítsuk meg ezt a fejlődést, hogy jutunk el oda, hogy most beszélhetünk egyáltalán arról, hogy türk államok szervezete, vagy türk tanács. Ugye mostanában ez egy régi bevett elnevezés erre a szervezetre.
Most már szervezet, korábban volt türk tanács.
Így van, így van. Nos, ez igazából onnan kezdődik, hogy a 90-es évek elején megszűnt a Szovjetunió, és azok az egész entitás tagállamaira hullott szét, és azok a türk nyelvű államok így függetlenné lettek, amelyeket igazából a Szovjetunió idején mint tagállam hoztak létre. Tehát Közép-Ázsiában Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán, a Kaukázus déli részén pedig Azerbajdzsán, illetve ott volt Törökország, amely ugye nem volt a Szovjetunió része, de mint a legnépesebb, katonailag, gazdaságilag legerősebb ilyen török vagy türk állam, ugye elég régóta létezik. És ebben a pillanatban, hogy a 91-től török vezetés úgy gondolta, hogy itt az ideje, hogy akkor szorosabbra fűzze a kapcsolatát a függetlené vált testvérekkel, és hát a 90-es évek elejétől megindult egy intézményépítkezés, kulturális ösztörök vagy pántörök intézményeket hoztak létre, illetve politikailag majdnem minden évben, többé-kevésbé tartottak egy nagy csúcs találkozót, vagy Törökországban, vagy valamelyik török államban, abban az esetben, hogyha adott török vezető az éppen ezt a türk zászlót is, vagy pántörök zászlót is kirakta. És ez a helyzet, ez nagyjából a 90-es évek elején jól alakult, elég látványos volt a közeledés, a törökök is nagyon optimisták voltak, és ezek a közép-ázsiai államok is úgy voltak vele, hogy egy NATO tagállam, egy EU-aspiráns, nyugatos ország barátságára, testvériségre szükség van, pláne így a Szovjetunió megszűnése után. Szóval egy pár évvel később már úgy érezték, hogy nem feltétlenül szükség van egy új nagybácsira, és érdemesebb, hogyha inkább ezeket a kapcsolatokat egy picikét realistábra veszik. És hát ez a helyzet, hogy gyakorlatilag a 2000-es évektől kezdve egy eléggé megalapozott, nem feltétlenül gyors, nem annyira látványos, de mindenféleképpen szerves fejlődés láthatunk itt a különböző török államok között, vagy a türk világban, hogyha úgy tetszik. És 2009-ben jött el az a történelmi fordulat, hogy négy állam, Törökország, Azerbajdzsán, Kazaksztán és Kirgizisztán aláírta a Nakhcsiváni egyezményt, ugye ez egy azerbajdzsáni város, amely gyakorlatilag azt rendelt el, hogy létre kell hozni egy szervezetet, türk tanácsot, amely egyfajta kormányközi entitásként segíti az egyeztetési folyamatokat a különböző tagállamok között. Létrehoztak egy, vagy felállítottak egy titkárságot, ez most Isztambulban van, ott a belvárosban, és ezen túlmenően pedig azt is elrendelték, hogy az eddig néhány éves megszakításokkal zajló nagy találkozók, csúcs találkozók legyenek sokkal gyakrabban, legalább évente egyszer. És ez a türk tanács 2021-ben már türk államok szervezetévé vált, ami jelzi, hogy egy intézményesülési folyamat zajlik, újabb szervezeteket hoztak létre ehhez kapcsolódóan, például a török befektetési alapot az előző években, és ami nagyon fontos, hogy új tagállamokkal gyarapodott ez a szervezet, Üzbegisztán 2019-ben teljes jogú tag lett, illetve Türkmenisztán 2021-ben lett megfigyelő, valamint 2022-ben az észak-ciprusi török köztársaság, ami abból a szempontból kényes téma, hogy igazából csak Törökország ismeri el, mint létező országot, senki más nem csak a türk államok szervezetén belül, hanem azon kívül is, illetve ezt a megfigyelő sorozatot még 2018-ban Magyarország kezdte el, ami egy nagyon fontos presztízs nyereség volt a török államok vagy türk államok számára is, de nyilván itt vannak Magyarországnak is elég nagy nyeresége ezzel az együttműködéssel, és hát ugye ez a folyamatos együttműködés, a vezetőknek a rendszeressé váló találkozói közepette fölmerült az az igény is, hogy ne csak évente legyen egy nagy találkozó, amelyben nyilván elfogadnak valamilyen nyilatkozatot, meghatározzák a következő éves terveket, illetve értékelik az addigi munkát, hiszen egyébként rotációs elnökség van, hanem lehetőség szerint akkor találkoznak még egyszer, és akkor az pedig legyen egy informális találkozó, amely korábban Azerbajdzsán, tehát tavaly Azerbajdzsánban volt, és most pedig Budapestre jöttek el, úgyhogy ez számunkra is egy újabb szintlépés jelent, hiszen eddig megfigyelő ország nem adott otthont ilyen találkozónak, még hogyha informális is. És ugye mi a különbség a kettő között, tehát egy rendes csúcs találkozó és egy informális csúcs találkozó között igazából nem túl sok. Tehát itt is megfogalmaznak különböző nyilatkozatokat, annyi, hogy a rendes csúcs találkozónak valamennyivel nagyobb a presztízs, illetve az a bejáratottabb a szervezet történetébe, ott vélhetően hosszabb távú dokumentumokat fogadnak el, de önmagában ez a informális csúcs találkozó is egy új történet, pár éve kezdődött, de gyakorlatilag egyértelműen ezt is egy nagyon fontos gyülekezési pontként lehet értékelni a szervezet történetében.
Úgy fogalmazott, hogy testvérek, egy a nyelv és egy a vallás a türk államokban? Így értve testvérek?
Hát nyilván ez egy elég összetett történet. Alapvetően a török nyelvet beszélő népekről beszélünk, de rajtuk kívül egyébként vannak nagyon sok más ilyen nép is, csak ők nem rendelkeznek önálló állammal, például Oroszország területén számos ilyen népcsoport van, tatárok, baskírok, rengeteg kisebb-nagyobb törzs Kelet-Szibériában is még sorolhatnánk, de ők nyilván nem lehetnek tagok, hiszen ők nem rendelkeznek önálló állammal. De alapvetően valamilyen török nyelvet beszélnek, ugye ez az altai nyelvcsaládba tartozó egyik ágat jelenti, ugye még rajtuk kívül az altaiba tartoznak a mongolok is például, csak ők már nem török nyelvet beszélnek, és nagyon fontos, hogy jellemzően úgy gondolkoznak ezek a népek vagy országok a magyarokról, hogy mi pedig hogy egy jóval nagyobb nyelvcsalád van, az Ural altai nyelvcsalád, és akkor ők az altaiba vannak, mi pedig az uráliba, tehát nyilván ez egy másabb nyelv, bár sokan nem tudják, hogy mi a effektív különbsége egy magyar nyelv és egy valamilyen török nyelv között, de hogy mindenféleképpen van egy nagyon komoly kapocs, arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag ez a lovas nomád történelmi háttér, kultúra, ami ugye a honfoglalók idején jellemző volt a magyarságra is. Ez ugyanúgy a anatóliai törököknek a sajátja, azerieknek is. Tehát ugyanez az előkép megvan. Az más kérdés, hogy hát azóta az elmúlt ezer évben nagyon sok minden változott, de Kazaksztánban, Kirgizisztánban még minden mai napon vannak nomádok. Sőt, az utóbbi egy évtizedben nagyon komoly felívelése van az ilyen hagyományőrző sportoknak, elsősorban ilyen nomád játékokra kell gondolni, Kirgizisztán, Kazaksztán, de más török országokban is, és Magyarországnak is ugye ennek nagy hagyományai vannak, és ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, hogy igen, akkor itt a régi lovas nomádok, azok megint újra összekapcsolódnak, tehát ez egy nagyon fontos alapot jelent, és hát a 90-es évek elején pedig hát egyértelműen úgy gondolkoztak a török vezetők, illetve nagyon sok kazak, azerbajdzsáni, és még sorolhatnánk török értelmiségi, hogy igen, akkor ez egy új lehetőség, hogy az eddigi orosz vagy szovjet elnyomás után, akkor most mi szabadon összekapcsolódhatunk, és akkor ebből egy sokkal erősebb szövetséget, uniót, vagy bármit létre lehet hozni, ez már vérmérséklettől függően változik, de hogy végre meg lehet mutatni a világnak, hogy a törökség az most már fel fog emelkedni az eddigi elnyomás évszázadai után, és most elsősorban nyilván a közép-ázsiaiakra, vagy az azerbajdzsániakra gondolok. Törökország helyzete egy picit más, de ehhez ők is tökéletesen tudtak kapcsolódni. Az más kérdés, hogy itt nyilván vannak olyan csoportok minden országban, főleg Törökországban, aki egy egységes török entitásban gondolkoznak, ez azonban alapvetően a kisebbség, ugye mindenhol megvan a saját nemzetépítési törekvés, Kazaksztán, Azerbajdzsán, Kirgizisztán, de valahol egyébként ezek a nemzetépítéseknek az alapja, az a régi törökséghez, a török vagy türk tudathoz, történelmi előképhez nyúlik vissza, hát ugye a török őshaza az valahol az Altaj-hegységben lehetett feltételezések szerint, ez pedig a kazak, mongol, orosz, kínai határvidék jó nagy szeglete, és hát onnan rajzottak ki a török népek, és hát évszázadokon, vagy hogy tetszik, másfél-kétezer éven keresztül uralták a sztyeppéket, úgyhogy a török nemzeti tudatba, és ezt ha ma megnézzünk egy középiskolás török tankönyvet, akkor azt fogjuk látni, hogy ott igazából mindenki, aki megjárta a sztyeppét, az török. Tehát mi magyarok is, és mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek ilyen szempontból.
Van a türk államok politikájában olyan terület, amire azt lehet mondani, hogy ez egy közös politikai terület, külpolitika, biztonságpolitika, vagy inkább csak nemzeti politikák vannak, és ezt próbálják valamilyen módon közös nevezőre hozni.
Hát alapvetően minden ország itt önérdekkövető, viszont azt felismerték az előző tehát 3 évtizedben, hogy érdemes együttműködniük, és nyilvánvalóan vannak ellentétes érdekek, vannak problémák, komoly viták ezen államok között, de ezeket amennyire lehet akkor félretenni és megegyezni, együttműködni abban, amiben lehet, ahol van közös érdek, és ez számos ilyen pont van. Itt én hangsúlyoznám, hogy tehát mondjuk más ilyen gazdasági, politikai együttműködésekhez képest, akik jellemzően egy nagy földrajzi egységen belül lévő államokat fognak össze, például mondjuk a visegrádi négyeket vehetném itt példának, ugye ez egy relatíve egyszerű történet, 4 állam van, és egymás mellett Európa közepén. Relatíve hasonlóak az érdekek, relatíve hasonló a geopolitikai elhelyezkedés. Na most a türk világ az rendkívül szabdalt ilyen szempontból. Tehát van egy Közép-Ázsia, Oroszország északról határolja, ott van Kína, délről Afganisztán, Irán, egyik ország problémásabb, mint a másik. Ott van Törökország, amely történelmileg is más fejlődési utat jár be, és ugye egyszerre aktív Európa dél-keleti részén, ott van a Mediterráneumban, ott vannak Szíriában, Balkánon, ők közelről követik, hogy mi történik Ukrajnában, hiszen
és
a Fekete-tenger. Ben vannak a NATO-ban, EU aspiránsok, tehát ez egy teljesen más történet, és a kettő régió között ott van Azerbajdzsán, mint egy ilyen kulcsország, ami ugye határos a Kaszpi-tengerrel, és az egyetlen olyan ország, amely ugye egyszerre határos Iránnal és Oroszországgal, és a stratégiai elhelyezkedésénél fogva, akármi jönne keletről, és el akarja kerülni Oroszországot vagy Iránt, az csak Azerbajdzsánon keresztül jöhet Európába. Tehát, hogy ezeknek az országoknak más a geopolitikai problémájuk, más, valamennyire más a történelmi fejlődésük, nem is feltétlenül alkottak egy szerves egységet a történelem során, ugye volt egy oszmán birodalom, voltak különböző közép-ázsiai birodalmak, és ez pedig azért nyilvánvalóan garantálja, hogy legyenek különbségek és eltérő politikai agendák ezen országokban, de megpróbálják különösen ezen csúcs találkozók alkalmával együttműködni. Melyek azok a közös témák, amelyek mentén ezt megtehetik? Nagyon fontos a gazdasági együttműködés. És hát az utóbbi években egyértelműen egy hívószóvá vált az úgynevezett középső folyosó, vagy Middle Corridor ezen államok számára. Ez egyébként Kína kapcsán is elő szokott jönni, tehát hogy a Kínából, vagy legalábbis Közép-Ázsiából az áruk, vagy bármilyen terméknek a Európába történő eljuttatása, ami összefogja ezt a régiót, tehát Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán már, amennyire tudnak ehhez kapcsolódni. Azerbajdzsánon keresztül ugye kérdés, hogy örmény-azeri együttműködés, vagy megbékélés mikor fog megtörténni, szóval akkor akár Örményországon keresztül Törökország felé, jelenleg most ez inkább Grúzián át Törökország felé, vagy a Fekete-tenger felé történhet ez a áruszállítás, amiben van szárazföldi komponens, van tengeri komponens, elég csak gondolni a Kaszpi-tengerre. Tehát ez nem egy egyszerű történet, de minden egyes állam elkötelezett abban, hogy kihasználja a lehetőségeit, és a részben infrastruktúrális projektek révén, a vasúthálózat fejlesztése révén, a kikötők fejlesztése révén egyre gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a kereskedelmet keletről nyugatra, és hát nyilván ebből ők rengeteget tudnak profitálni, mindazonáltal nem csak a vámok fontosak ezen szempontból, hanem ugye van egy spillover hatás, hogyha épülnek a gyorsvasutak, fejlesztik a kikötőket, ennek nyilván a környező régiókat is helyzetbe fogja hozni, nem pusztán csak az áruknak a egyértelmű szállításáról fog szólni. Tehát ez egyfajta hívószó a török államok között. A másik, ami szintén jellemzően ott van, most a kulturális együttműködésen túlmenően például van ilyen türk államok esetében minden évben megválasztják a türkvilág kulturális fővárosát, kicsit így az európai mintákra hagyatkozva, és ez egy elég sikeres projekt. És hát ezen túlmenően pedig ugye védelmi együttműködések is egyre fontosabbakká válnak. Ezt nem várt módon, vagy nem meglepő módon, inkább úgy mondom, a 2022-ben újra fellángoló ukrajnai háború indította el, ami nagyon hasonló helyzetbe hozta ezeket az államokat. államokat, különösen az Oroszországgal határosakat, tehát Kazaksztán, Azerbajdzsánt. Nekik igenis fontos, hogy megtalálják itt ebben a helyzetben a módus sinandit, és megfelelően tudjanak egyensúlyozni a különböző hatalmi blokkok között, de elég nagy intenzitással kezdtek el belefektetni a hadipari együttműködésbe, és a Törökország, amely egyébként tudatosan már évtizedekkel korábban elkezdte a saját hadiparának a fejlesztését, az egy nagyon jó piacot talál, és azt láthatjuk, hogy a különböző államok nagyon az utóbbi években egyre jobban vesznek török fegyvereket, bekapcsolódnak a török fegyvergyártási láncokba. Tehát van török fegyvergyártás Kazaksztánban is, Azerbajdzsánban is, és hát Törökország valahol ebben a helyzetben egyfajta modellországként jelik meg, hát csak egy NATO tagállamról van szó, és ez elsősorban az azerbajdzsániaknak fontos és volt hasznos, különösen, hogyha hát most már lassan 5 évvel ezelőtti második karabahi háborúra gondolunk, ott azért nagyon fontos volt Törökország diplomácia és hát áttételesen katonai támogatása. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos történet, és ugye a katonai együttműködés nem csak magában fontos, hanem egyfajta a jelzés a környező hatalmaknak, hogy itt van egy életképes együttműködés Oroszországnak, vagy éppen Kínával szemben, és az egyensúlyozási lehetőségeit növeli meg a közép-ázsiai államoknak elsősorban, mert ők jobban félnek az orosz beavatkozásra, hogy fontos, hogy legyen még egy plusz ellensúly. Nem azt mondom, hogy ez mindent visz ez a történet, de ez mindenféleképpen egy hasznos. És ezen túlmenően még szintén érdemes megemlíteni egy területet, ez pedig nem más, mint az energetika. Ugye ezen tagállamok egy része energiahordozóban, szénhidrogénekben rendkívül gazdag. Tehát Azerbajdzsán, Kazaksztán, Türkmenisztán, szint úgy Üzbegisztánban is vannak jelentős tartalékok, és az utóbbi években, mint kiderült, Törökországnak is. Vannak gázmezői, hát a máshol nem a Fekete-tengerben, és ezek jelentős gázmezők, ami török esetben nem oldotta meg az energiaellátásnak az összes problémáját, de lehetővé vált, hogy akár valamennyit exportáljanak is. És hát ez a fajta együttműködés nyilván egymás közötti gáz vagy olajtranzitban is rendkívül fontossá vált, de felértékelte ezt a régiót mindenki más számára is, különösen 2022 óta. De nem volt véletlen az, hogy az Európai Unió vezetői azóta számos alkalommal látogattak Azerbajdzsánba vagy éppen Közép-Ázsiába, és írtak alá mindenféle nyilatkozatot arról, hogy mondjuk Azerbajdzsán fokozza az európai piacokra való gáz exportját.
Erről beszél kicsi gúnyos éllel a magyar külügyminiszter, azt mondja, hogy mi ezt sokkal korábban kezdtük, ti meg most kuncsorogtok ezekben az országokban. Ez nagyjából pontos leírása a helyzetnek?
Hát van mindenféleképpen egy kis él ennek a nyilatkozatnak. Nyilvánvalóan az Európai Unió, ha más nem, legalább a kaukázusi államokkal is, nem csak Azerbajdzsánnal, már a 2000-es évek folyamán megpróbált egyfajta módus vivendit találni, és hát kitalálták a keleti partnerséget. Tehát voltak azért tárgyalások, együttműködési nyilatkozatok aláírása már korábbi években is, de ennyire látványosan egyetlen egy európai ország sem nyitott ezen államok felé, és hát ebből a szempontból Magyarországnak egy kifejezetten, hogy is mondjam, kedvező helyzetben van, hiszen minket egyértelműen testvérnek is túlzással. Testvérként kezelnek, minket is effektíve törökként tartanak nyilván, de ezen országok közvéleménye alapvetően így áll hozzánk.
Legnyugatibb törökök mi vagyunk.
Így van. Pontosan, és hát ugye nem lett, tehát nincs más EU-s állam, amelynek, vagy Európa állam, amelynek effektíve lehetett volna esélye arra, hogy itt bekerüljön ebbe a klubba. Ugye 2021-ben, amikor tanácsból türk államok szervezete lesz, akkor azt is kikötik, hogy csak török állam lehet tag. És ugye akkor nagyon napirendre került az, hogy esetleg Ukrajna is csatlakozna ehhez a szervezethez, nem azért, mert az ukránok szlávok lennének, hanem a krími tatárok miatt, hiszen ők viszont egyértelműen törökök. Az más kérdés, hogy ekkor már a krím az orosz, hát oroszok annektálták, de ennek lett volna egy fontos politikai üzenete, és akkor a államok kizárták, hogy akkor más nem lehet, aki nem török, de magyarokkal természetesen nincsen semmi gond. Mi maradtunk megfigyelők, az más kérdés, hogy nyilván ez nem teljes jogú tagsággal jár, tehát van különbség egy megfigyelő tagállam és egy teljes jogú státusz között, de Magyarország effektíve úgy viselkedik, mint hogyha egy teljes jogú tagállam lenne. Nagyon aktív, és ezt számos területen támogatja türk együttműködést.
Mi a türk államok viszonya az éppen háborúzó Oroszországgal kapcsolatban? Olvasom a türk államok szervezetének honlapján, hogy ez a 91-ben önállóvá vált a Szovjetunió szétesésével létrejött önálló államiságot akkor szerző országok.
Hát ugye, hogyha ezeket a... Tehát mindegyik államnak valamennyire más. Így van, Törökország nem. A főszabályként azt szerintem kijelenthetjük, hogy minél közelebb vannak az oroszok, annál inkább aggódnak. Tehát ugye Kazaksztánban ez egy jelentős probléma, ott a lakosság 20-30%-a orosz anyanyelvű, jellemzően az északi határszélen élnek közvetlenül az orosz határ környékén, és hát maga Kazaksztán lakossága nem túl nagy. Ugye a területe egy nagyjából 2 millió négyzetkilométer, a lakossága pedig nagyjából 20 millió fő. Lehet, hogy most sokat is mondtam. Az más kérdés, hogy főleg a kazak népesség száma az folyamatosan növekszik, de ez nem az a helyzet, amiben a kazak vezetés mondjuk nagyon voluntarista külpolitikát folytathatna. Annál is inkább, mert nem csak, hogy van egy mondjuk ukrán példa, hanem időről időre elhangzik az orosz parlamentben olyan nacionalista kijelentések, hogy esetleg a kazakszáni orosz kisebbség ügyében is valamit kellene lépni.
Szokott az lenni háborúsok, hogy a kisebbséget bántják a másik országban.
Így van, így van. Nyilván Kazaksztánban ez nem fordulhat elő, de miatt elég óvatosan kell viselkedni a kazak külpolitikának, és ezt az egyensúlyozást, kiellensúlyozást próbálják érvényesíteni Oroszországgal szemben is, és hát nyilván van egy nagyon fontos gazdasági együttműködés, az Eurázsiai Gazdasági Unió tagja, Kazaksztán és Kirgizisztán is egyébként. Rengeteg kazak megy dolgozni, egyébként kirgizek is Oroszországba, főleg akkor már a népesség arányosan inkább kirgizek. Tehát Oroszország egy mindenféleképpen egy gravitációs pont, és hát ugye az idősebb generációk azok ezekben az országokban elég jól beszélnek oroszul. Nyilván van egy kazak nacionalizmus, van egy kirgiz nacionalizmus, de mindig oda kell figyelni, hogy Oroszországgal megtalálják a modus vivendit. Arról is beszélve, hogy az egyik legmeghatározóbb befektető, vannak mások is, de mondjuk Oroszország mindenféleképpen egy fontos játékos ezekben az államokban. Üzbegisztán helyzete valamennyivel másabb, ők ugye ez a közép-ázsiai régiónak a közepe déli része, most hogyha egy ilyen térképet nézünk, és ez történelmileg egy iráni fennhatóságú, vagy iráni kultúrzónához kapcsolódó terület volt. Tehát, hogyha megnézzük a kazakokat, vagy az üzbékeket, látjuk, hogy antropológiai is valamennyire mások. Nyelvileg is ezek azért eltérő ágai a török nyelveknek, és ott az orosz kisebbség aránya is jóval kisebb. És a társadalom is mondjuk azt, hogy vallásosabbnak tekinthető, mint mondjuk Kazaksztánban vagy Kirgizisztánban. Tehát itt kicsit ez kulturálisan előtt, és az ő biztonsági problémájuk is valamennyire másabb. Ők azért nem néznek szembe közvetlen orosz fenyegetéssel. Viszont ami az üzbégeket illeti, ott 2016 óta kezdődött el egy nagy nyitás, addig egy inkább bezárkózó autoriter államban éltek Iszlám Karimov vezetésével, és 2016 után, hogy hatalomra került a jelenlegi vezető Shavkat Mirziyoyev, gazdasági diplomáciai nyitást láthatunk, és egyébként ez a gazdasági nyitás teszi lehetővé az, hogy számos magyar cég vagy oktatás és egyéb együttműködés valósuljon meg, mert a üzbégek azok most nyitnak mindenki felé. Tehát ez az a pillanat, amikor ezt ki lehet használni. Még kis országok, kis távoli országoknak is. Türkmenisztán, és ez szintén fontos történet, ugye ő Iránnal határos, Oroszországgal, nem ott a Kaszpi-tenger déli részén. Ez egy kis területi pármilliós ország, illetve a területe nem annyira kicsi, de a lakossága az egyértelműen kicsi, és ők alapvetően a energiahordozóikra, a szénhidrogénkészletükre építenek, viszont ez egy nagyon zárt ország. És ők 90-es évek elejétől egyfajta semlegességet képviselnek a politikájukban, nem lépnek be szervezetekbe, így is egy hatalmas nagy fegyvertény volt, hogy megfigyelőként csatlakoztak ehhez a szervezethez. De ha jól tudom, ugye türkmén delegáció most nem érkezett ide Magyarországra, pedig jöhettek volna. Tehát a türkmén politika, vagy Türkmenisztán nem feltétlenül a türk államok szervezetének a legaktívabb tagja, de mindenféleképpen egy fontos tengyvertény, hogy velük is lehet tárgyalni. Ugye Azerbajdzsán, ami szintén függetlenné vált Oroszországtól, ő egy és határos is Oroszországgal, szintén ebben a Kazakisztánhoz hasonló helyzetben van. Nagyon sok azerbajdzsáni dolgozik Oroszországba, közös határ, illetve hát tradicionálisan, legalábbis az utóbbi évekig Oroszország támogatta Örményországot, ugye vannak orosz csapatok Örményországban is, emiatt a karabahi konfliktus kapcsán, hát Bakunak kétszer is meg kellett gondolni, hogy mit fog lépni. Viszont azt láthatjuk, hogy mivel ők gyakorlatilag magukra hozták a NATO-tak Törökországot az elmúlt 10-15 évben katonailag, és Oroszország is meggyengült, ők képesek voltak ügyesen játszva a kártyáikat, visszaszerezni azokat a területeket, amit az örmények elfoglaltak, vagy megszállás alatt tartottak az előző években.
Az örmények legyőzését a türk államok szervezetének hivatalos álláspontja egy nagy győzelemnek tekinti.
Legalábbis igen, ünnepelték ezt a győzelmet. És hát nyilván ezekben a nyilatkozatokban minden állam próbálja a saját agendáját érvényesíteni. Tehát ez egy amiket látunk akár a mai nyilatkozat után is, az egy nagyon komoly, több napig tartó adok-kapok tárgyalásnak az eredménye, amelyben nagyon komolyan vért izzadtak bizonyos esetekben a delegációk, hogy nem fogjuk beletenni azt, hogyha ti nem fogadjátok el ezt. Egyébként az Európai Unió is így működik, tehát ebből a szempontból nincs nagy újdonság. És tehát ez a multivektorális külpolitika, ez Azerbajdzsánnak nagyon jól működik. Tehát ők, neki számukra nagyon fontos ez a türk együttműködés, de ott vannak az elemkötelezett mozgalomokban, valamilyen módusszal mindiben vannak az Európai Unióval. Azt látják, hogy nagyon nehezen menne itt a csatlakozási folyamat, úgyhogy ők azt nem is erőltetik, de ott van Oroszország mellettük. Tehát ez alapvetően jellemző erre a világra, ami megtanulta, hogy nagy hatalmakkal kell együttműködnie valamilyen úton, módon.
Még mielőtt rátérnénk Törökországra, mi a magyar érdek a türk államok szervezetében?
Talán a legfontosabb az, hogy ezzel a megfigyelői tagsággal Magyarország ott van az asztalnál. Magyarország tudja képviselni az érdekeit egy rendkívül dinamikusan és gyorsan fejlődő, hát mondjuk azt, hogy régióba, vagy országcsoportba. Ugye ez főleg Közép-Ázsiára igaz, de ugyanúgy Törökországra és Azerbajdzsán kapcsán is elmondható, hogy növekszik a lakosság. Közép-Ázsiában főleg, ott nagyon dinamikusan Üzbegisztán, Kazaksztán, és még sorolhatnánk. Tehát ez egy jelentős piac, amely most nyílik. Tehát be lehet menni, és ebből a szempontból ez, hogy Magyarország ott van a türk államok szervezetében, ez tökéletesen illeszthető a keleti nyitás politikájába. Ráadásul úgy, hogy azért ez olyan nagy nemzetközi bírálatokat nem is vont maga után.
De az látszik, hogy mivel lehet bemenni? A bemenéshez tőkét illik tenni.
Így van, és ez bizonyos magyar cégek esetében van. És azt nézzük azért az elmúlt években, mondjuk a MOL megjelent Azerbajdzsánban, erősítette pozícióit Kazaksztánba, bevásárolta magát mondjuk Azerbajdzsánban az egyik legjelentősebb olajmezőbe, megjelent az MVM Azerbajdzsánba, ugye ez tavalyi hír, ők gázmezőbe fektettek be, ami mindenféleképpen azt mutatja, hogy az erős tőke, erős magyar vállalkozások, vagy hát nagy vállalatok, azok be tudnak menni ezekbe a régiókba, ezekbe az országokba. Az OTP, csak hogy ne mindig az energiáról beszéljünk, az egyik nagyobb üzbegisztáni bankot vette meg, amit hát megreformált, és hát amit lehet hallani, hogy eléggé jól terjeszkedik az országba, és eléggé népszerű a fiatalok körébe, hiszen van egy európai bank, tehát mennek nyugat felé. És még sorolhatnánk, tehát amelyik magyar vállalat érzi a bátorságot, és bizonyos tőkével rendelkezik, az most be tud menni ezekbe az országokba. És itt jön a politikai, diplomáciai szál, hogy azért az, hogy a magyar miniszterelnök az ottani államfőkkel, erős emberekkel tud tárgyalni, az mindenféleképpen megkönnyít mindent. Ezek alapvetően zárt protekcionalista országok, még akkor is, hogyha nyilván van egyfajta nyitási politika, de nem annyira egyszerű bejutni. És ebben a szempontból azt látjuk, hogy azért Magyarországnak és a magyaroknak a megítélése az alapvetően pozitív. Ez egy jelentős fegyvertény, és ez mindenféleképpen egyengeti a magyar gazdasági terjeszkedésnek az útját ezen országok
ezek
felé.
Ezek stabil politikájú, stabil gazdaságú országok? Tehát ha egy hosszú távú megállapodást azt lehet benne kötni, és ez még 20 év múlva is úgy lesz?
Hát mondjuk így az elmúlt 5 évet nézzük, Covid-dal, ukrajnai háborúval, nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi Trump-al azért, nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi biztos. Amit látunk, hogy azért az elmúlt 20-30 év ezek alapvetően stabil államok maradtak. Feltehető, hogy ez a következő évtizedekben is így fog maradni. Tehát stabil politikai rendszerrel, hogyha voltak is ugye vezetőváltások, és erre azért láttunk példát, ezek igazából különösebb fennakadás nélkül megtörténtek.
Tehát nincs olyan politikai erő, amelyik a jelenlegi útját ezeknek az államoknak bírálná, és azt mondaná, hogy ha mi kerülünk hatalomra, akkor minden másképp lesz.
Ilyen szempontból nem, tehát külpolitikai nem. Amiket meg korábban említettem, hogy az Oroszországgal, Kínával való együttműködés, illetve egyensúlyozás, az bármelyik politikai erőnek a sajátja lesz. És Törökországban is, hogyha Recep Tayyip Erdoğan majd leváltja, tegyük fel egy baloldali politikus, én nem hinném, ismerve a törökországi baloldalt, hogy érdemi változás lenne a török külpolitikába. Az más kérdés, hogy mondjuk jobban együttműködnek majd az Európai Unióval, de érdemben ők ugyanúgy ott lesznek a türk államok szervezetében, és nagyon aktívan, teljesen mindegy, hogy fogják hívni a vezetőt. Tehát ebből a szempontból ez a geopolitikai elhelyezkedés, a gazdaság fontossága az kormányzattól függetlenül jelen lesz a következő években, évtizedekben is. Most nyilván nem akarok jósolgatni, mi fog történni itt 20-30 év múlva a világpolitikába, de hogy ebből a szempontból ez egy stabil történet, és folyamatosan nyitnak. Tehát, hogy ez a folyamat többé-kevésbé még az elején jár, ugye főleg Üzbegisztán esetében, tehát ezt most meg lehet lovagolni.
Azt értem, hogy a magyar érdek a tagság, illetve a megfigyelői státusz mentén a befektetések elé egy olajozott utat tenni. De mi a türk államok érdeke ebben? Mert Magyarország uniós tag, ez a fontos benne?
Ez is nyilván ők is júnióban veszik, hogyha megérkezik az európai tőke, és hát, hogy a magyar tőke az európai tőke. Szintén, tehát Magyarországnak van egy hívószava a türk államok közéleménye számára. A már említett történelmi és kulturális kapcsolódási pontokon túlmenően, ugye az, hogy Magyarország azért Európában van, vagy Európai Uniós tagállam. A saját élményeimből beszélek, amikor a különböző közép-ázsiai egyetemeken tartottam előadásokat, hogy vannak Magyarországon ösztöndíjak, hát ilyen csillogó szemű hallgatókat még sehol nem láttam. És mindenki nagyon lelkesen érdeklődött, hogy Magyarország milyen ország, hogy lehet ide eljönni, hogyan élnek az emberek. Tehát van egy nagyon jó nimbusz a Magyarországnak, hát a hun, magyar, türk vagy török rokonságról nem is beszélve, nagyon sokan érdeklődnek Magyarország iránt.
Magyarország mint olyan iránt, vagy Magyarország mint az Európai Unió egy tagja iránt? Kettő az nem feltétlenül jelenti ugyanazt.
Nem feltétlenül, és valakinek inkább az EU, valakinek inkább Magyarország a történelmi táblatokban a fontosabb, de én ezt annyira nem választanám szét. Tehát Magyarország igazából ezt a kettőt egyszerre használja, és egyfajta hitként próbál megjelenni. És az mindenféleképpen imponáló, és nagy presztízs nyereség volt így a türk államok szervezete számára, hogy Magyarország, mint egy EU, szintén NATO tag is csatlakozik ehhez, nyugatról, és olyan plusz dolgokat tud behozni a különböző együttműködésekbe, technológiailag az EU-s tagságból fakadó tapasztalatokból, amelyeket ők akár apró pénzet tudnak váltani a közép-ázsiai fejlesztési programok keretében.
De volt egy ilyen hír, hogy a gazdasági versenyhivatalok vezetői tárgyalnak egymással a türk államokból is, de ott olyan a gazdasági verseny, hogy érdemes gazdasági versenyhivatalt fenntartani? Tehát a mi értelmezésük szerint ott egy ilyen kapitalista verseny van? Mert csak akkor van értelme hivatalnak.
Igen, de hát ugye ezek az államok követik a nyugati mintákat. És ebben Magyarország is mondjuk azt, hogy azért előttük jár. És ebből a szempontból igen, hogy is mondjam, nyilván ezek államtól függő, de alapvetően főleg a jelentős szénhidrogén készletekkel rendelkező országok, azok inkább járadékvadászgazdaságok. Ugyanakkor elindulnak egy ilyen irányba, és hát egy fokkal jobb a helyzet, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy említettem is, azért több országban komoly nyitás zajlik a 90-es évek vagy 2000-es évek elejéhez képest, és ott valóban jobb a helyzet. Főleg, ha valaki Üzbegisztánba jár, az elmúlt 10 évben látja, hogy most már van internet, van YouTube, megjelennek nyugati cégek, és nagyon sok nyugati mintát próbálnak átültetni, és ebben a helyzetben Magyarország lehet bizonyos területeken egy vezető ország. Ugye hasonló történetet láthattunk mondjuk a hidegháború idején, amikor még Vietnámból jöttek ide diákok. és tanultak Magyarországon, és mentek aztán haza, és mondjuk építőipari szakemberek lettek. Ez csak egy nagyon apró példa. Hasonló dolgokat most is tudunk vinni, az más kérdés, hogy immár vannak erős magyar cégek, akik be tudnak menni ebbe a régióba, vagy ezekbe a régiókba, és ott tudnak hatni. Ezt a lehetőséget úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni, és pláne úgy, hogy ők tárt karokkal váltnak minket, hiszen mi is törökök vagyunk az ő szempontjukból.
Törökország március közepe óta letartóztatásban van az isztambuli polgármester, aki Erdoğan elnök fő politikai vetélytársa. Vetélytársa maradhat a börtönből is?
Hát mindenféleképpen szűkült az ő mozgástere. Az más kérdés, hogy továbbra is aktív, illetve hát a pártja támogatja őt. Az viszont, hát a nagy kérdés az, hogy mi fog vele történni. A választások elvileg, amennyiben nem lesz előrehozott, akkor 2028-ban fogják megrendezni. Vélhetően addig ugye annyi eljárás folyik ellene, hogy ő börtönben fog maradni. És látunk már más ellenzéki török képviselőt, aki, vagy török vezetőt, aki, vagy törökországi vezetőt, aki már évek óta, egy évtizede közel törökországi börtönben van, és akkor onnan kampányol, onnan próbálja befolyásolni a török belpolitikát. Volt még államfőjelölt is, de effektíve hát nem sokat tudnak tenni. Tehát jelentősen szűkült a mozgástere, nyilván mint egy politikai szimbólum, egy mozgósító szimbólum, ő aktív marad, és a következő választásig is legalább addig befolyásos személy marad, viszont lényegesen csökkent a mozgástér ellenzéki oldalon, és azt láthatjuk, hogy még az előző évben úgy tűnt, hogy a kormánypárt vagy a kormányzat gyengül. Most gondolok arra, hogy az önkormányzati választásra a legnagyobb ellenzék, egy balközéppárt megnyerte, több szavazatot is kapott, mint a kormánypárt, amire hát azért nagyon régen fordult. Volt már példa Törökországban. Gyakorlatilag visszaszerezte a kezdeményezést Erdoğan az elmúlt nagyjából bő fél évben, részben azáltal, hogy indított egy kurd megbékélési folyamatot, vagy fogalmazunk úgy, hogy újraindította ezt a történetet, és neki lettek nagyon komoly eredményei. Ugye az elmúlt egy-két hétben a kurdisztáni munkáspárt, vagy PKK, terrorista szervezet hivatalosan letette a fegyvert, bár ez egy hosszú folyamat lesz, hogy valóban felszámolják, de mindenféleképpen történelmi. Másrészt pedig ugye márciusban a Gyurizsebe vették, és majd aztán letartóztatták az isztambuli főpolgármestert, jelezvén, hogy a egyik legerősebb ellenzéki kihívót inkább parkolópályára rakják. És másik nagyon fontos dolog, hogy nem csak Imamoglu, tehát az isztambuli főpolgármester törhetett volna országos babérokra népszerűségi mutatók szerint, hanem az ankarai főpolgármester is, Mansur Yavaş, aki kevésbé volt annyira, hogy is fogalmazom, karizmatikus figura, mint Imamoglu, főleg a nyugati médiában, de a közvéleménykutatások szerint a török társadalom jelentős része őt is támogatná, akár még Erdoğannál nagyobb is az ő népszerűsége. Viszont márciusban az ankarai polgármesteri hivatalban is elindultak ilyen korrupció ellenes nyomozások, egyfajta sárgalapot mutatván az ankarai főpolgármesternek, hogyha ő is esetleg egy ilyen országos kampányban gondolkodna. Ő még továbbra is a helyén van, de nagyon fontos, hogy ezek után a 2025 tavaszi fejleményeket követően elég problémás lesz egy karizmatikus érdemi ellenzéki kihívót indítani Erdoğannal szemben. Legalábbis most így tűnik, hangsúlyozom, 3 év van még a választásig, addig még nagyon sok minden átfolyik a Boszporuszon, de jelenleg Erdoğan megerősítette a pozícióit, arról nem is beszélve, hogy a PKK-nak a leszerelése, amennyiben ez tényleg záros határidőn belül megtörténik, és sikerül tényleg egy tartós békét elérni Törökországba, ez mindenféleképpen egy hatalmas nagy történelmi tett lesz, és hogyha ezt úgy teszi meg, hogy a helyi kurd politikai mozgalmat is valahogy integrálni tudja, maga mögé tudja állítani, akkor nagyon valószínű, hogy igazából teljesen mindegy, ki lesz az ő ellenfele 3 év múlva, biztosan hozza majd a választást, de hangsúlyozom, ez azért még messze van.
Elég sokszor fölmerül az előrehozott választás lehetősége. Ez kinek volna az érdeke?
A török a politikában minden nap, teljesen mindegy, mikor volt a választás, ezzel felmerül, és állandóan erről beszélnek. Én úgy látom, hogy most jelenleg ez nem várható, hogy a következő hónapokban, vagy következő egy-két évben ez megtörténjen. Jelenlegi folyamatok alapján a kormányt átalakíthatja Erdoğan, azt rendszeresen meg is teszi. Ugye, ha török kormányzati átalakítások lesznek, vagy kormány átalakítás lesz pár hónapon belül, akkor abban nincsen semmi meglepő, de nem hinném, hogy most ezt az előrehozott választást meg fogják lépni. Nyilván arra akkor várható, hogyha tényleg beérnek ezek a politikai változások, amelyek érdemben megnövelnék az ő, mármint Erdoğannak a népszerűségét. Tehát a PKK valóban leteszi a fegyvert, esetleg a szíriai kurd milíciákat is sikerül feloszlatni, tehát megszűnik onnan is a biztonsági fenyegetés, és ez nagyon fontos, nem említettük, a gazdasági téren is sikerül érdemi előrelépést tenni. Még mindig magas az infláció Törökországban, természetesen ez teljesen viszonylagos, ott most 40% körül van.
De volt 70 is.
De volt 70 is, 80 is, sőt, élelmiszerinfláció hivatalosan volt 150% is még pár éve. Tehát ahhoz képest ez egy mérsékelt nyomás jelent, de hát nyilván a török emberek azok panaszkodnak, illetve hát érzik, 40% azért mindig elég jelentős, és nem is várható, hogy érdemben ez mérséklődni fog mondjuk év végéig. Hosszabb távon nyilván a kormányzat bízik a legjobbakban, de ez még nem feltétlenül az a helyzet, hogyha nézzük a közvélemény kutatási adatokat, amiben annyira megérni Erdoğannak egy előrehozott választás, és azt se felejtsük el, hogy tehát ő egy kormánykoalícióban van, vannak neki szövetséges pártjai, vele szövetséges pártok is, és hogyha lesz előrehozott választás, akkor ott egyszerre fogják tartani a parlamenti és az államfő választás is, tehát direkt ez össze van kötve a török alkotmányba, mint egyáltalán nem mindegy, hogy most ki mennyire fog jól járni. Tehát emiatt is érdemes lehet neki várni, amikor már ezek a politikai fejlemények beérnek, és tényleg egy érdemi népszerűség növekedésen megy keresztül a török politikai vezetés. Úgyhogy könnyen lehet, hogy igazából ki fognak tartani majd 2028-ig, és megvárják a rendes választásokat.
A nagyvárosi tömegmozgalmaknak van befolyása a török politikára?
Van mindenféleképpen, ugye itt az İmamoğlu letartóztatása idején több százezer ember vonult az utcára Isztambulba, illetve érdekes mondom, nem csak a nagyobb városokban, mint Ankara, Izmir, hanem a törökországi mezővárosokban is. Tehát ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagy jelentős társadalmi bázissal rendelkező megmozdulások voltak. Az más kérdés, hogy nyilván İmamoğlu mögött egy nagyjából 30-35%-os párt áll, tehát neki mindenhol vannak, minden jelentősebb településen vannak irodái, tudnak mozgósítani, és ebben ez is benne volt. Tehát ezek egy jelentős tényezők, rengeteg diák, egyetemista ment ki az utcákra, és érdekes módon nem csak a bal oldalról, hanem jobb oldalak is csatlakoztak hozzá, tehát ez egy sokkal heterogénebb megmozdulás volt, mint mondjuk a korábbi években láthattunk, és hát méretét tekintve is jóval jelentősebb volt, viszont korlátozott haszna van, vagy korlátozott eredménye volt. Amit igazából el tudtak érni, és véletlenül ebben erre a kormányzat is rámért, az, hogy megvolt a lehetőség, hogy İmamoğlut nem csak korrupciós ügyek miatt tartóztatják le, mint ami meg is történt, hanem terrorizmus támogatásának a vádjával is. Ez is napirenden volt, viszont úgy döntöttek véletlenül a társadalmi felháborodás hatására, hogy ezt nem lépik meg, és csak a, idézőesen mondom, csak a korrupciós ügyek miatt tartóztatják le. És ez azért jelentős, vagy azért nagyon fontos, mert hogyha terrorizmus vádjával is letartóztatják, akkor a hatályos török törvények szerint a önkormányzat élére egy kormánybiztos lehet kinevezni. És abban az esetben az ellenzék bukta volna Isztambult, viszont mivel nem került sor arra, hogy kormánybiztos nevezzenek ki İmamoğlu helyére, ezért a városi közgyűlés dönthetett arról, hogy ki legyen az új ideiglenes főpolgármester, és ott megvan az ellenzéki többség. Tehát İmamoğlut effektíve kiiktatták a török belpolitikából, de Isztambul, ami a török GDP-nek az egyharmadát adja, az megmaradt ellenzéki kézen, tehát maradt egyfajta idézőjeles hatalmi egyensúly, vagy legalábbis a hatalmi status quo nem borult föl. És hát ez biztos vagyok benne, hogy a jelentős utcai nyomásgyakorlás nélkül nem történt volna meg. Viszont az, hogy ezek az utcai megmozdulások İmamoğlut kihozzák a börtönből, vagy bármi érdemi rezsimváltáshoz vezessenek, az nem várható. A török rendfenntartó erők azok jól működnek, lojálisak a vezetéshez, a hadseregről nem is beszélve, tehát a korábbi évtizedekhez képest jelenleg egy pucs, benne egy sikeres pucs esély az minimálisnak tekinthető, úgyhogy ebből a szempontból a erdoğani államrendszer az sziklaszirádnak tekinthető. Én nem hinném, hogy akár a közeljövőben jelentős megmozdulások bármi érdemi változást ki tudnának harcolni, és egyébként pár hét után ezekkel is szűntek, tehát most Törökország alapvetően, úgyhogy a Török utca az békésnek tekinthető. Az más kérdés persze, hogy azért nagyon sok emberben, főleg ellenzéki oldalon azért maradt feszültség. Tehát, hogyha az van, akkor ezek újra tudnak indulni, de jelenleg nem nagyon adottak a feltételek, és főleg miután úgy tűnik, hogy sikerült történelmi megbékélést tető alá hozni a PKK-val, egy új belpolitikai dinamika kezdődik Törökországba. Persze ennek még az elején vagyunk.
De Törökország politikai kultúrájában az belefér, hogy büntetőjogi eszközökkel levesznek egy rivális jelöltet? Előbb-utóbb akkor is kell valami választás félét tartani, mondjuk Isztambulban. És akkor abban nincs benne, hogy politikai vagy büntetőjogi eszközökkel vették le a jelöltet?
Tehát választások biztos, hogy lesznek. Tehát a legkésőbb 2028-ban, és az utáni pedig majd önkormányzati választások is. Tehát ez nem kérdéses. Itt igazából a kormányzat és ez a hivatalos narratíva arról szól, hogy igazából a jogállam járt el megfelelően, és korrupt politikusokat leültetnek, illetve nem csak Imamoglut vitték el idézőesen, hanem még mellette nagyjából 100 embert is. Részben akik a főpolgármester hivatalban dolgoztak, illetve részben olyan üzletembereket, akik velük üzleteltek, illetve ebbe a korrupciós tevékenységben ők részt vettek. Tehát ebből a szempontból teljesen jogállami intézkedések történtek, és az ellenzék az továbbra is megőrizhette Isztambult, hogyha majd a következő önkormányzati választás, amelyiként az a államfő és parlamenti választás után lesz, egy új jelölttel jönnek, akkor a isztambuli lakosok azok szavazhatnak és eldönthetik, hogy majd egy ellenzéki képviselőt vagy jelöltet, vagy egy kormánypártit fognak támogatni, ahogy ez ugye történt előző évben is, és ez teljesen benne van a pakliba, hogy akkor újra elbukja, vagy pontosabban nem fog megint nyerni a kormánypárt, hanem marad ellenzéki kézben Isztambul, vagy a más többi nagyváros, ugye ebben nagyon sok minden történt. Tehát ebből a szempontból Imamoglunak az esete mindenféleképpen egy erős üzenet volt, mint mondtam, Ankarában is lehetnek még érdekes fejlemények a következő években, de alapvetően azért a jogállami kereteket, amennyire lehet, saját legitimitás érdekében a török kormányzat az igyekszik megtartani. És ezeket a feltételeket nem szétrombolni, hogy egy több pártrendszer megmaradjon, és ezért a törökországi pártok nyilván ez is kérdőjeles, hogy mennyire, de alapvetően erősnek tekintett. Ugye a több pártrendszernek Törökországban már több mint 70 éves múltja van, ezeket nem lehet teljesen kitörölni, és azért törökországi fejlődésre viszont azt is láthattuk, hogy egy-egy katonai puccs után, vagy legalábbis volt rá példa, hogy akkor betiltották a létező pártokat, és akkor újat hoztak létre. Gyakorlatilag a kormánypártban majdnem az összes fontosabb vezető azért megjárta a török börtönöket élén Erdoğannal. Az előző államfő szint úgy. Számos politikus itt iszlamista konzervatív oldalon volt börtönbe, de akár jobb oldalról is lehet ilyen példákat hozni. Tehát az, hogy politikusokat tartóztatnak le, akár csak az elmúlt 20-30 évben, de korábban példákat is lehet hozni, azért vannak szép számmal. Az, hogy mondjuk kurd politikusokat tartóztatnak le, ebbe sincsen különösebb újdonság. Az más kérdés, hogy az ő letartóztatások idén azért nincsen egy össztársadalmi felháborodás.
Mert hogy terrorista szervezetnek van nyilván.
Hát ugye a parlamentben lévő kurd politikusok ők nem, ők legitim választás útján kerülnek oda, de abból kifolyólag, hogy az ő pártjuk valamilyen szinten összejátszhat a PKK-ba, legalábbis ez az általános közvélekedés, ezért ebből kifolyólag, ha nem is terrorista szervezet, de sok ember hát nem fog, hogy is mondjam, krokodilkönnyeket hullajtani. Úgyhogy például egyik legjelentősebb kurd politikus, aki ebből a parlamentben lévő pártból vittek el, és Erirnében van az ottani börtönben elszállásolva, Selahattin Demirtas, az 2017 óta ott van. És még valószínűleg következő években is ott maradt. Tehát ilyen példákat azért látunk, ahogy egyébként az is jellemző volt Törökországban, hogy jellemzően terrorizmus, tehát a PKK-nak a támogatásának a vágyával újságírók tucatjait vagy százait vitték el azért az elmúlt években, de ez már egyébként 2002, tehát a AKP hatalomra kerülés előtt is így volt, akkor a jellemzően kemalista vagy hadsereg által dominált, vagy legalábbis meghatározó csoportok vagy vezetés a számára nem tetsző iszlamista köröket vitte el. Tehát a török politikai kultúrába tetszik, nem tetszik, azért ez benne van, hogy akár választott képviselőket is különböző vádakkal el lehet vinni, arra is beszélve, hogy ezért a vádak egy része az abban van valami.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát, Törökország kutatót hallották. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.